Hogyha az ember megszületik erre a világra, és nem marad lelki szegény, vagy együgyű, aki nem fogékony a világnak a dolgaira, akkor szükséges, hogy kapjon megértést. Mert aki erre a világra megszületik, és e világ fiává válik, megszereti ezt a világot, és nem kap megértést az ő értelmébe, az ő elméjébe, nem tudja befogadni az igazságot. A megértés nem minden. A megértés csupán az élő igazságnak az előcsarnoka. Ahhoz, hogy valaki az élő igazságot be tudja fogadni, és át tudjon azáltal formálódni, szüksége van megértésre. Tehát elkerülhetetlen, hogy az ember megértse valamennyire, hogy miről szól az a világ. Mert aki nem érti meg, az nem látja meg, hogy mi tornyosul az ő elméjében, az ő agyában. Milyen tornyok vannak és milyen bástyák vannak az ő értelmében, amelyek szó szerint, ahogy mondja Pál apostol, az igazság ismerete ellen emeltettek. Pedig én tudom tanúsítani azt, hogy a megértés teher. Valahogy ezt kaptam az Úristentől, nem tudom, hogy miért egészen pontosan én sem, hogy vágytam a megértésre, és kaptam is megértést. Még India előtt is egyszerűen sokat elmékedtem, sokat voltam egyedül a fényképezőgépemmel, fotózta portrékat, a természetet, aktfotókat is készítettem. Szemléltem a világot, és közben azon járt a fejem, hogy mi értelme az egésznek. És kaptam sok megértést, szerettem a megértést. Azt kell mondjam, hogy valahogy úgy alakult az életem, hogy még a legédesebb bűnnél is, ugye ami a legédesebb bűn az emberek számára, a paráznaság, még annál is fontosabb volt számomra a megértés. Tudtam élni paráznaság nélkül, de annélkül, hogy értsem, hogy mi miért történik, nem tudtam élni. Azt hiszem, hogy erre mondják azt, hogy adottság. Tehát egyszerűen megkaptam ezt a kívánságot, ezt a vágyat a szívembe. Egy fontos volt számomra a megértés. De azt nem tudtam, hogy a megértés ekkora fájdalommal jár. Amit olvastam a Bibliában, Salamontól, talán a Prédikátor könyvében, hogy a bölcsesség is, a sok bölcsesség is, a lélek gyötrelme, azt megéltem. Könyvek nélkül is láttam az összefüggéseket a világ történései között. Azonban, amikor az Úristen elhívott az Úr Jézus szavai által az élet útjára, még több megértést kaptam. Olyan megértéseket is, amelyekre nem számítottam, mondjam azt. Igazából semmire sem számít az ember ezen az úton, de kaptam olyan megértéseket is, hogy majdhogy nem. Azt mondtam, hogy nem kell több. Nem akarok semmit sem érteni. Most már semmit nem akarok érteni. Vissza akartam adni a megértést Istennek, de nem vette vissza. Meggyőződésem, hogy olyan fokú megértést, ami szükséges ahhoz, hogy a lélek megszabaduljon, az ember nem igazán kaphat a Biblia nélkül. Sőt, biztos, hogy nem kaphat a Biblia nélkül. Tehát hiába voltak korábban is látásaim, kijelentéseim, írtam rímekben, különböző módon eszéket, mindent, azt, amit megláthattam. De olyan megértéseim nem voltak, mint amikor az Úr Jézus szavai által el lettem hívva, és Isten megnyitotta a lelkilátásomat. És emlékszem, hogy már az útam elején, amit már Krisztussal járhattam, vallás nélkül, hangsúlyozom. Nem szeretnék ezzel kevékedni, de ez van. Így kaptam az elhívást Istentől, vallás nélkül. És így szeretnék megmaradni egész életem végéig. Már az utam elején elém jött egy tragikus történet, amiről beszéltem az előző felvételben is. És pedig a Molnár Csilla Andrea története, az első magyarországi szépségverseny győztesének a tragikus története. Egy interjú formájában találkoztam én vele, amelyben a riporter beszél a Magyarország egykori szépével, arról, hogy hogyan betegedett meg, milyen betegsége volt, és hogyan gyógyította magát, vagy hogyan gyógyult, hogyan próbált meggyógyulni. Nem tudom már pontosan, hogy milyen rákja volt, valami rákos betegsége volt, daganata volt Molnár Csilla Andreának, és emlékszem, hogy a riportfilm az arról szól, hogy Molnár Csilla Andrea legyőzte a rákot, és meggyógyult. És Azt követően talán néhány hónapra meghalt. Eltemették. És én akkor találkoztam, hogy igazából azzal, hogy ezek a modern gyógymódok, amiket kínál a világ számunkra, hol viszik az embert, miféle gyógyulást adnak az embereknek. A gyógyítóiskolák, az ezotéria, a misztikus szellemgyógyászat, meg energiagyógyászat, és így tovább, és így tovább. És azóta én vívom a harcot, ahogy sikerül ezzel a szellemiséggel, amely tömegessével eszi meg az embereket. De most egy picit még arról szeretnék beszélni, hogy mi is történt Andreával. Ez a szerencsétlen gyermek 16 évesen csöppent bele ebbe a versenybe, ebbe az őrült versenybe, amiért végül az életével fizetett. Nem állítom azt, hogy én ismerek mindent jól a körülményeket, hanem úgy mondjam azt, hogy nagy általánosságban fogom prezentálni a történetet, ahogy azt láthatom, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, ahogy történik ez. Én az előbb megnéztem, hogy hogyan történt a 85-ben a szépségverseny, és hogyan történt a győzteseknek a díjazása. És el kell mondjam nektek, hogy hát, hogyha ezt én korábban láttam volna, testi szemekkel láttam volna, akkor azt mondtam, hogy ez vagány, hát nem ilyen szép lányok Magyarországon. Büszkék lehetünk rájuk, ugye? Szokás mondani. Hungarikum, szép magyar lányok. De én, amit láttam ebben a rövidke filmben, én ezt majdhogy nem sírva néztem. A lelki szemeimmel láttam mindent, hogy hogyan kezdődött Magyarországon, hogyan kezdődött később Romániában is. A gyermekek szisztematikus lemészárlása. Ahogy díjazták, különböző cégek képviselői, hatalmas ilyen multi cégek képviselői adták át a díjat a lányoknak. A Budapest szépének, vagy a harmadik helyzetnek, a másodiknak és az elsőnek. Így azt láttam lelki szemeimmel, hogy maga az ördög megvásárolta őket, és ők megköszönték ezt. Ők ezt megköszönték. Kaliforniai modelliskola, fotómodelliskola, szerződés különböző cégekkel, reklámokban szerepelhettek. Ez hatalmas lehetőség volt, kitörés. De honnét, emberek? Honnét? Az Édenből, a gyermekkorból. Azt kell mondjam, csúnya szóval élve, hogy óriási átverés az, hogyha valaki e világ normái szerint szépnek születik, vagy pedig ügyesnek születik. Átverés mindenképp. Erre a 16 éves fiatal lányra, gyermekre, 16 évesen az ő győzelme által újra telepedett a világ, e világ ura, az úgynevezett sátán, hogy le sem szállt róla addig, amíg a lelkét teljesen el nem szívta. És láttam azt, hogy hogyan történik az, ami le van írva a Teremtés könyvében, az elbukás, hogyan van istenné téve, istenítve a női szépség, és azáltal hogy van eladva minden, ami szem és szájnak ingere. Hiszen tudjuk jól, hogy ma már igazából semmit nem lehet eladni a mellé rendelt női szépség nélkül. Mert hisz ez maga az elbukás, az egyesség, a kettészakadás, mert ugye az először az írás szerint a férfi és a nő egyben volt. Tehát Ádám az nem férfi volt, hanem Ádám ő ember. Férfi és nő egyben, egészben. És a szétválás az akkor történt, amikor az embernek a fejében megfogant az a gondolat, hogy jó volna uralkodni. Ne csak Isten uralkodjon, hanem mi is uralkodjunk. És így lettünk mi urak és úrnők. Ahhoz, hogy uralkodjon az ember, elvesztette a gyengébbik felét, a gyengébbik oldalát, az érzékenyebbik oldalát, a szebbik oldalát, és maradt az erős oldala, talán okos, de mindenképp erős oldala. Így lett a férfi a fenevad, és a nő a szajha, a Jézabel. És onnantól kezdve a férfi uralkodik a nőn, a törvény szerint, mint tudjuk, ezért mondták régebb az asszonyok, talán most is néhol, konzervatívabb helyeken, a férjeknek, hogy uram. Tehát nekik nem Isten az uruk, hanem a férjük. A férfi pedig a polgármesternek mondja ugyanezt, az igazgatónak, a munkaadójának, az elnöknek, a képviselőnek, a tisztnek, és így tovább, és így tovább. Úr lett mindenki. Ez maga az elbukás, hogy urak lettünk. Azt mondja János apostol az ő evangéliumának az első sorában, hogy kezdetben volt az ige. Isten volt az ige. És az ige kezdetben Istennél volt. Miért most hol van? Az embernél. kezedben csak Isten uralkodott, de az ember megkívánta az uralkodást, hogy ő is uralkodjon, és evett a tudás felek a gyümölcséből. Ezzel fordítva a mi életünkre úgy hangzik, hogy fiam, tanulj, hogy legyél úri ember, legyél igazgató, legyél gazdag, legyél sikeres. Tehát az ördög, a kígyó, a sátán szerepét a mi életünkben a szüleink játsszák, a rokonság, a felnőtti generáció, az óvónéni, óvónéni, meg a pedagógusok, ők a sátán. És ők győznek meg minket arról, hogyha eszünk a tudás felnek a gyümölcséből, tehát ha tanulunk, okosok leszünk, akkor sikeresek leszünk, és szebb lesz az életünk. De ez pontosan fordítva van. Jézus azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, nem az okosok. Azt mondja, hogy az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek elől. Tehát az ördög hazudott. A kígyó a fejünkben, a hosszú, tekervényes kígyó hazudott, hogy mi azáltal leszünk sikeresek, ha tanulunk és többet tudunk. Na de, a tudás mindenképp hatalom itt a földön, és láttam, hogy az öreg rókák, vérrókák, a vérengző farkasok hogyan díjazzák, hogyan dicsérik meg a 16-18 éves gyermekeket, lányokat, és azáltal rájuk telepednek, és kezdik szívni a vérüket. A YouTube-on több videó van feltéve Molnár Csilla Andreával, ami bemutatja valamelyest az iparágnak, a húsfeldolgozó iparágnak az árnyoldalait. Mert tulajdonképpen ez a szépségverseny az a húsfeldolgozó iparágnak egyik részlege, ahol az emberek, főképp ugye a lányok, a szép lányok, úgy van a tekintve, mint egy húsdarab, amely eladható, kilóra megvásárolható. És ezek a vénrókák, tagadozó farkasok, ők adták át a díjakat. 10.000 forint, meg 100.000 forint, meg bécsi, háromnapos bécsi kirándulás. Baggóért megvásárolták őket, az ő életüket, kilóra megvették őket. Emberek, én azt kívánom, hogy aki hallja ezt a felvételt, annak valamiképp Isten nyissa meg a lelki szemeit, lássa meg, hogy mi történik, mi zajlik a világban, azóta is. Persze az előttről is, de azóta ez intenzíven történik. Mert, mint mondtam, ahhoz, hogy el lehessen adni valamit ebben a világban, ahhoz kell a női szépség. Ahhoz a gyermeket nővé kell tenni, bájos, kívánatos nővé kell tenni. Pontosan, mint a mészárszékben, amikor a hús jól van becsomagolva, jól van prezentálva, tálalva. Tehát autóalkatészeket, szerszámgépeket, ami ez a nőknek jófonás, semmi közük nincsen, nem lehet eladni, csak félmezítelen vagy teljesen mezítelen női testekkel. És amíg az ember vak, amíg az ember csak a testi szemeivel lát, addig ez teljesen oké, sőt, izgalmas. Az autószerelő is sokkal könnyebben el tud tölteni a garázsban, naponta 10-16 órát is akár, hogyha ott van a naptárban ugye a mezítelen lány, aki reklámozza a Pirellit, vagy pedig a Michelin-t, vagy valamelyik másik nagy céget, mamut céget. Tehát maga az ördög, az evilág ura, ahogy mondja Jézus, úgy kívántatja meg velünk az ő világát, hogy ahhoz társítja a szépség és az ártatlanság látszatát. Mert hogy tudjuk jól, hogy azért a legtöbb lány már nem ártatlan, tehát ő már nem gyermek, hanem asszony, vagy parázna asszony, ugye? Elvették az ő ártatlanságát, megvásárolták 10.000 forintért, vagy 100.000 forintért, vagy kaliforniai modelliskolával. Azonban a csel az, hogy a nők azt kell megtanulják, hogy eljátsszák az ártatlanságot. Mert a durva, kemény férfiak, a fenevad férfiak úgy veszik meg a terméket, bármilyen terméket, hogyha hozzá van társítva az ártatlanság. Az ártatlanság látszata. Miért? Azért, mert a férfi a szíve mélyén tudja, hogy ahogy ő férfi lett, kijött a gyermekkorból, az Édenből, ő is elveszette az ártatlanságát, és azóta keresi azt. Szép lányokban. De a szép lányok, ők nem ártatlanok. Hát ők is paráznak, ugye? Akiket az iparág bekebelezett. Ők már nem ártanok, de mégis megjátszák az ártatlanságot. Ez maga a Jézabel szellemiség. Amikor egy, tegyük fel, egy 20 éves fiatal nő kifesti magát, leborotválja a szőrzetét, bepuderezi magát, hogy olyan finomkának tűnjön, és a férfi azt keresi, azt a finomat, amit ő elveszített magából, és testi módon kapja meg. És ahogy megkapta, úgy a férfi, mint a nő, intenzív rothadásnak indulnak. Ezt nyilván úgy hívjuk, hogy öregedés. Amíg testben vagyunk, ez a rothadás az öregedés. De ugyanaz a rothadás, mint amikor, ami a sírban történik, csak itt ugye még van frissülés, van vérkeringés, van lélegzetvétel. Tehát csapda. A férfi és a nő hamis testi szövetsége csapda. Mert a férfi sem az autószerelő, sem a testépítő, sem az elnök, sem a miniszterelnök. Valójában nem az ártatlanságot kapja, hanem az ártatlanság látszatát. És az ártatlanság látszatával van eladva minden. Minden szükségesnek hirdetett dolog, mint az ember megvásárolhat fekete péntekkor és bármikor a világban. És ezért a bizniszért ezek a szerencsétlen gyermekek, fiatal lányok nem csak az életükkel, a fiatalságukkal, hanem a legtöbben a lelkükkel fizetnek. Szó szerint a lelkükkel fizetnek. Eladják a lelküket olyan pénzért, amit a semmiből hoznak létre. A pénz a semmiből van létrehozva. Főképp a mai világban nincsen semmiféle aranytartalék sehol jóformán. Annyi legalábbis biztos nincs. Töredékesen, amennyi pénz van forgalomban. Az emberek valótlan pénzért valós életidőt és életerőt adnak cserében, avagy a lelküket adják cserében, úgy a férfiak, mint a nők. És így van kiszipolyozva az ember, az ő lelke. Nem hiába mondja a magyar, hogy benne tartja a lelkét, vagy beleölte a lelkét, vagy a házasságban megette az életemet, megeszi a lelkemet. Ez nem véletlen. Isten adta még ezt is, hogy mondjuk ki, mit teszünk. Egymást megesszük. Ki úszhatja ezt meg? Az a kérdés. Hát aki e világ szemében szép és erős, megfelelő, úgymond, az nem úszhatja ezt meg. Tehát a szépség átok. Az okosság, az ész, az is átok. Mint ahogy mondtam, én kaptam megértést, jó sokat. Az is valamilyen szinten átok. A lelkem számára átok, mert teher a lelkem számára. De ugyanakkor védelem is. Tehát fájdalom a lelkem számára, de védelem is. Tehát, hogyha nem érteném azt, amit értek, akkor asszimilálódnék én is. Teljesen belefolynék. Én lennék az egyik ilyen igazgató, egy ilyen múltinak az igazgatója, aki valamelyik évben átadnám a koronát, vagy pedig az ajándékot a szépség királynőnek. Én lennék a gyermekek lelkének a felvásárlója, a sátán fattya. Ezért beszéltem arról, hogy fontos a megértés. Kellemetlen a szembesülés a bűnnel, kellemetlen emberek. Fáj a léleknek. De üdvös. Mégiscsak abban van a lélek szabadsága. Mert el lehetne kerülni a szembesülést, de aki elkerüli, nincs ahogy megszabaduljon. El lehet kerülni a megértést, de aki a megértést elkerüli, annak az elméje nem fogja beengedni az igazságot, az élő Isten szavát az ő lelkébe, és el fog kározni az ő lelke. Ez nem vicc. Ez nem csak Biblia. Ez a valóság, Isten szerint. Nekem ezt többször megmutatta, hogy a pokol valós. A mennyek országa is valós. Teljes mértékben. A Molnár Csilla Andrea történetében a legszörnyűbb az, hogy neki esélyesen volt már a gyógyulásra. Amikortól úgymond a démon, e világura rátapadt az ő lelkére, amikor ő megnyerte ezt a szépségversenyt, és onnantól kezdve futtatták, mint egy kurvát, mint egy szajhát, használták őt mindenre, reklámokra, mindenre, meg kellett mutassa a szépségét, a mesztelenségét. Tehát szó szerint szajhát csináltak, nem csak belőle, az összesből. Onnantól kezdve, aki jóformán esélyesen volt arra, hogy megmeneküljön. Ő kereste a megmenekülés útját, de tudta, aki őt díjazta, aki őt megkoronázta, aki őt felemelte, az tudta, hogy előbb-utóbb nyilvánvalóvá fog válni, hogy ő csapdában van, hogy őt kelepcébe csalták, és fogja keresni a kiútat. Talán megbetegszik, szegényke, ahogy történt. Ezért e világ ura, aki őt felemelte és megkoronázta, felkínálta számára a gyógyulás lehetőségét is, a hamis gyógyulás lehetőségét. Tehát miután megfertőzte az ő lelkét, megbetegítette az ő lelkét, majd az ő testét, felkínálta számára a hamis gyógymódokat, önszeretet, meditáció, meditációs zenék, légzés, jóga, különböző ezoterikus tanok, hazug, okkult eszmék, amelyeket ugye ő bevett a modern orosz tudomány kínálta lehetőség mellé elfogadott. És mivel, hogy az egész világ hitre épül, a megtévesztés is hitre épül. Tehát hit nélkül nem lehet a pokolba jutni. De mindenki hisz valamiben. Az ember nem tud nem hinni. Ezért még az is működött, hogy mit tudom én, hogyha mostantól úgy lélegzel, ahogy én mondom neked, vagy úgy tornázol, ahogy én mondom neked, akkor meggyógyulsz. Ez is működik valamilyen szinten. Mert elhiszi a lélek, hogy ez igaz. És akkor azt gyakorolja, és akkor van is annak egyfajta eredménye, amit úgy hívnak, hogy placebo. Erre épül a homeopátia egyébként. Tehát ő, az ő teste meggyógyult látszólag, csak a lelke már nem bírta. Az ő lelke Isten nélkül már nem bírta. Az ő lelkét teljesen kiszipolyozta a test. A testen keresztül a szépségipar. Tehát ezt a gyermeket a szépségipar, tehát a sátánnak az egyik iparága a szépségipar teljesen kizsigerelte, kiszívta a lelket belőle. Úgyhogy látszólag a testét meggyógyította egy kevéske időre. Utána a teste a súlyosan megsérült lélek miatt voltan esett össze. És én most szomorúan beszélek, mert azt szeretném, hogy valamiképp az én szavaim által megfordítsam ezt a folyamatot a világban, de nem tudom. Ezt a vonatot már megfordítani nem lehet. Akkor miért beszélek? Először magamért, a saját lelkemért, és azok lelkét, akik ezt meghallhatják, ezt a felvételt, és megérthetik. Akiket vonz Isten, és ad nekik megértést, látást. Azokért beszélek, hogy amíg nem késő, nem azt mondom, hogy hagyd ott azt az iparágat, ahol éppen vagy, hogy szállják ki belőle, mert nem tudsz kiszállni. Hogyha azt mondanám, hogy szállják ki belőle, akkor az ellenséged lennék, mert nem tudsz kiszállni. Ha bekerültél, nem tudsz kiszállni. Felejtős. Felejtős. A dolog. Azért beszélek, hogyha megértetted azt, amiről hallhatsz ebben a videóban, akkor fohászkodj, amíg nem késő. Mert abból, amiben vagy, amiben belekerültél, emberi erővel nem lehet kijönni. Az Úr Jézus mondja azt, hogy embernél lehetetlen. Nem tudsz kijönni belőle. A gazdagságot nem tud elhagyni. Az anyagi gazdagságot nem tud elhagyni. A népszerűséget nem tud elhagyni. A dicsfényt, a dicsvágyat nem tud elhagyni. A hamis tudományokat, amiket bevetti az agyadba, nem tud elhagyni. Nem tudsz semmit sem elhagyni. És a hamis tudományok a fejedben, a hamis gazdagság a fejedben, az arra van, hogy összekapcsoljon téged az úgynevezett sátánnal, aki szívja a lelkedet, és addig szívja, amíg van, amit szívni, amíg az teljesen eltorzul, kárba vész, elkárhozik. Ezért mondja Jézus, hogy embernél az üdvösség, a szabadulás lehetetlen, teljességgel lehetetlen, azonban Istennél minden lehetséges. Tehát a szabadulás nem agyalással kezdődik, spekulációval, agykontrollal, hogy mostantól pozitívan gondolkodsz. Ezt tette Monnár Csilla Andrea is. A sátán tanítja a pozitív gondolkodást, a vonzás törvényét, a különböző egészség megőrző gyakorlatokat, testpozíciókat meg torna, ez mind a sátán tana. Ő akar téged testiségben tartani, mert a testeden keresztül szívja ki a lelkedet. A lelkedből él, pontosan, mint a Matrix című filmben, vagy be van mutatva, az úgynevezett sátán a lelkedből él. De szüksége van a testedre, mert azon keresztül szívja a lelkedet. Ha a tested meghal, akkor a sátán már nem tud téged használni. Ha a tested meghalt, akkor már nem tud használni a sátán. Onnantól már pokol következik. Ott már nem vagy hasznos számára. Ott már úgymond eltapos téged. Mert haszontalan vagy. Ahhoz, hogy tudjon használni, ő ad neked forintot, vagy eurót, uniós támogatást, hírnevet, dicséretet, bécsi utazást, kaliforniai utazást, és így tovább, és így tovább. Mert ami benned van, tehát a lélek, az többet ér számára. Ő abból él. E világ ura, a sárkány, a fenevad, az emberek lelkéből építi a hatalmát, az úgynevezett infrastruktúrát. Az emberek lelkéből építi azt. Ezért a sátának is szüksége van arra, hogy te élj, de csak úgy óvatosan vegetálj. Hát ő ad neked, visszaad valamit a lelkedből. Többször mondtam, hogy jelképesen úgy lehet mondani, ha te kapsz havonta, tegyük fel, 500.000 forint fizetést. Azért az 500.000 forintért te a vállalatnak adtál a lelkedből 500 milliárdot. Tehát amit a lelkedből befizettél havonta a vállalatnak, az idődből és az energiádból, az ért körülbelül, most ezt jelképesen mondom, 500 milliárdot. és te kaptál 500 ezret hónap végén, és örültél annak. Ebből építi a sátán a földi uradalmát. Ezt még meglátni is elég nehéz, de Istennel minden lehetséges. Viszont kijönni ebből emberek lehetetlen. Tehát ő ebből ki akart jönni. Andrea ebből ki akart jönni, de nem tudott. Mert a kiutat is a sátán kínálta fel számára. E világ ura kínálta fel számára. Elküldte jogázni. És azt mondta neki, hogy szerest önmagad. Nem azt mondta, hogy Andrea, Isten szeret téged, a teremtő szeret téged. Ha keresed őt, meg fogod találni. Rátalálsz. És fogsz kapni az ő szeréből. Az ő szere meggyógyít téged. Nem ezt mondta neki az ördög, a joga oktató, vagy bármelyik ilyen alternatív gyógymódot kínáló tréner, vagy guru. Nem ezt mondta neki, hogy Istennek végtelen sok szere van. Istennek a szere gyógyít. Ha te megkapod Istennek a szerét, akkor meggyógyulsz. Csak keresd őt. Keresd az ő szavát. Fohászkodj hozzá. Nem ezt mondta neki a tréner, a guru. Nem azt mondta, hogy Andrea, az volt a baj, azért voltál beteg, mert nem szeretted önmagadat eléggé. Ez a sátának az evangéliuma. Szeresd önmagadat. Épp azt nem mondja, hogy masturbálj naponta kétszer-háromszor. Ez a sátán evangéliuma. Ha te ilyen helyen vagy, ahol azt mondják, hogy bocsássál meg önmagadnak, és szeresd önmagadat, akkor tudnod kell, hogy te a sátán csapdájában vagy. Bármi, iskola, vagy vallás, vagy bárhol legyél, ha ilyeneket hallasz, tudd, hogy a sátán csapdájában vagy. Meneküljön nét, amíg nem késő. Ne hozzá. Én csak egy ember vagyok. A mindenható Istenhez. Az Úr Jézus nevét hívd segítségül, és megmenekülsz. Nem ezt mondta Andreának. Az evilág ura, a joga oktatója, vagy pedig a vonzás törvényét, aki neki tanította. Nem azt mondta, hogy Andrea, szeresd önmagadat. Mert tudja a sátán, hogyha Andrea vagy Attila önmagát szereti, azáltal elutasítja Isten szeretetét. Isten nekem, amióta megismertem őt valamennyire, nem azt mondja, hogy szeressem önmagamat, hanem azt mondja, hogy szeressem embertársaimat. Szolgáljam őket. Ő meg szolgál engem. Én nem kell magamat szeressem. Isten szeret engemet, meg is vigasztal. Ad nekem békességet. Ad nekem látást, ami néha fájdalmas. De adja a vigasztalást és a békességet. Én nem kell magamat szeressem, szeretgessem, semmilyen formában. Mert Isten engemet szeret. Az én dolgom az, hogy szeressek másokat. A sátán ennek az ellentétét tanítja, amivel elszakítja az ő szolgáit, a megtévesztett embereket, elszakítja Istentől. Azt mondja, hogy Andrea, Attila, szerest önmagadat. És azáltal, hogy az ember magát kezdi szeretni, önzővé válik. Önmagára összpontosít. Nem a szeretteire, nem az emberekre, akiket ő is szerethetne, és semmiképp nem Istenre, akitől kaphatna szert, ami által az ő leg, ő teste meggyógyulhatna. Ha valaki nem hiszi azt, amit mondok, nincsen semmi gond, nem is várom senkit, hogy elhiggye, én sem hinném el. Ha valaki ilyent nem hallott még mostanig, és nem hiszi, amit mondok, teljesen rendben van. Én sem hinném el. Én sem. Ezért nem arról akarom győzködni a kedves hallgatót, hogy elhiggye, amiket én mondok, hanem csak azt mondom, hogy ha kérsz látást Istentől, a saját szemeddel fogod látni, hogy hogyan történik az emberek testi és lelki kizsákmányolása. Hogyan vannak elsorvasztva az emberi lelkek, főképp a mai világban. Mert most már nem csak egy Molnár Csilla Andrea van, hanem ez a szellemiség, ez a versenyszellem, ez a vágy, a dicsvágy, hogy szépek legyenek, el van ültetve az összes gyermek fejébe. Lány, női testbe, született gyermek fejébe. Mindenki meg van fertőzve evel a szellemiséggel. Aminek következtében ki lesznek zsákmányolva, úgy a lányok, mint a fiúk, és meg lesznek betegítve. És amikor keresik a megoldást, akkor rá fognak bukkanni a sátán által felkínált megoldásokra, az önszeretet, különböző tanaira, okkult tanaira. Jönnek majd a jogaiskolák, az első néhány alkalom ingyen van, a reiki, a spirituális tanok, a theta healing, a sámániskolák, a tátos iskolák, és a keresztény vallások, amelyek szintén megvannak fertőzve ezzel a szellemiséggel, a Jézabel szellemiségével. Tehát olyan sok rétűen fel van kínálva az emberek számára a hazugság, a hamis megoldás, a hamis gyógyulás, hogy az embernek jóformán esélye sincs arra, hogy meghallja Isten életre hívó szavát. Annál is inkább, hogyha valaki egyszerűen, mint hétköznapi halandó beszél Isten dolgairól, jobbformán senki nem hiszi, mert nincsen teológiája, nincsen végzettsége, nem hiszi el. Ez Istentől van. Amit a guru mond, pénzért, a pálferik, meg a villásbillák, meg a társai, az új világvallásnak a képviselői, azt elhiszik. Pedig Jézus neki sem volt sem egyeteme, sem teológiája, nem volt semmije. Isten hívószáma Jeremiás 33:3. Jeremiás próféta könyve, 33. rész, 3. bekezdés. Kiálts hozzám, és megfelelek, mondja mindenható Isten. Kiálts hozzám, és válaszolni fogok. Hatalmas dolgokat mondok, és megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Ezt mondja a Teremtőt. És ha kéred, meg fogod kapni a válaszát. És meg fogod kapni a látást, hogy megláss, hogy miben voltál mostanig. Milyen világban éltél mostanig. Milyen világot szolgáltál mostanig. És hogy merre tart az életed éppen most ebben a momentumban. Lejtőre, vagy pedig fölfele, hágóra, a hegy tetejére. Azt mondtam az előbb, hogy azok számára, akiket szépnek lát a világ, vagy jónak, vagy rátermetnek lát a világ, megmenekülés szinte lehetetlen. Egyszerűen lehetetlen. Mert a világ, amint meglátja, hogy valakinek van valamilyen adottsága, Istentől való adottsága, rátelepszik arra az emberre, és elkezdi szírni az ő vérét, már gyermekkorában. Ha valaki jó tanuló, jó matekos, abba helyben telepszik rá a világ, hogy csinál belőle egy tudós embert, egy matematikust. Valaki szépike, abba helyben rátelepszik a világ, hogy csinál belőle egy modellt, egy ilyen mezítelen nőt, aki által eladhatja az új gumiabroncsokat például. Csak érdekességképpen felolvasom Ézsaiás próféta könyvéből, hogy milyen volt Jézus. Hogy tudta ő megúszni azt, hogy a világ őt kizsákmányolja. Hogyan vált ő alkalmassá arra, hogyan tette őt Isten alkalmassá arra, hogy hallja az ő szavát, és ne higgyen a világ szavának. Ézsaiás próféta könyve, 53. rész. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Tehát nem volt szép ember. Nem volt piacos, eladható húskonc. Utált, és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia, és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségünket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Tehát ezt írja Ézsaiás próféta Jézusról. Nem volt szép, nem volt alkalmas hús darab, húskonc a világ számára. Ezért a világ sem akart őt hamar elfogyasztani. És mivel, hogy ő nem volt sikeres ebben a világban, sikeres volt ő Istennél. Az ő lelke Istennél sikeres volt. Hallotta Istennek a lelkét, és meg tudta azt mutatni számunkra. Én nem azt mondom ezzel a felvétellel, hogy akik úgymond e világ szemei szerint szépnek születnek, nem menekülhetnek meg, mert Istennek minden lehetséges. Az azonban teljesen biztos, amit mond Jézus, hogy a gazdagoknak nagyon nehéz megmenekülni. Akik gazdag pénzben, anyagi javakban, az emberek elismerésében, az emberek lájkjaiban, az emberek hízelgésében, annak az embernek nehéz Istenhez fordulni. Akinek van földi sikere, az olyan számára, mint a befektetés, az üzletembernek. Nem tudja azt elengedni. És aki nem tudja elengedni az ő földi kincseit, legyen az anyagi kincs, vagy szellemi, vagy eszmei kincs, nincs agy megmeneküljön. Minél gazdagabb az ember, annál kisebb az esélye arra, hogy ő valaha is imádkozzon a mindenható Istenhez, és ismerje meg Jézus szavait, és meneküljön meg. Ez itt hangsúlyozom azt, hogy vigyázzatok, aki ezt megértette, ne saját erejéből kínlódjon, próbálkozzon azzal, hogy megmeneküljön, mert nem tudsz. Egyszerűen megmenekülni lehetetlen embernek, emberi erőből, emberi tudásból, hisz épp az emberi tudás választ el minket Istentől. A vallás választ el minket Istentől. Az ezoterikus tanok, a hazug tanok, a jógaiskolák meg a társai, az teresd önmagad. Bocsássál meg önmagadnak. Ez választja téged Istentől. Ha élni akarsz, ha fel akarsz támadni a lelki halálból, fohászkodj a mindenható Istenhez. Hívd segítségül az Úr Jézus nevét. És élni fogsz. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!